Szeretettel köszöntöm testvéreimet az ige szavával, amely írva található Ézsaiás könyve 57. részének 15. versében a következőképpen. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található Mózes 5. könyvének 27. részében, a 11., 12. és 13. versében, valamint a 28. rész elsőtől 14. terjedő verseiben. Ilyen parancsolatot adott azon a napon Mózes a népnek. Ha átkeltek a Jordánon, a Garizim hegyén ezek álljanak fel, hogy megáldják a népet. Simeon, Lévi és Júda. Isakár, József és Benyámin. Az Ebál hegyén pedig ezek álljanak fel, hogy átkot mondjanak. Rúben, Gád és Ásér, Zebulon, Dán és Naftali. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termőföldet gyümölcse, és állataid ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. Áldott leszel jártodban, keltedben. Bereséggel sújtja az Úr ellenségeidet, ha rád támadnak. Egy úton vonulnak föl ellened, de 7 úton menekülnek előled. Áldás bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Az Úr a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz. A föld valamennyi népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled. Bővölködővé tesz téged az Úr méhed gyümölcsében, állataid ivadékában, és földet termésében azon a földön, amelyről megesködött az Úr atyáidnak, hogy neked adja. Megnyitja az Úr gazdag kincses házát, az eget, és idejében ad esőt földedre, és megáldja kezed minden munkáját. Te kölcsön adsz a többi népnek, de te nem szorulsz kölcsönre. Elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá. Mindig fölül leszel, és nem alul, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat. És ha nem térsz el se jobbra, se balra azoktól az igéktől, amelyeket ma megparancsolok neked, nem jársz más Istenek után, és nem szolgálsz azoknak. A minden kegyelem Istene áldjon meg bennünket, hogy ne csak az igének hallgatói, hanem megcselekvői is lehessünk. Gyertek, emeljük most szívünket Urunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel jöttünk el a te házadba. Hálás a mi szívünk, Urunk, mert a te hívásodat meghalva tudjuk, hogy eléd hozhatjuk magunkat úgy, ahogyan vagyunk. Köszönjük, hogy eléd jöhetünk gyengeségeinkkel. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk vétkes természetünket. Eléd hozhatjuk bűneinket, amelyeket gondolatban, szóban, tettekben és mulasztásokban követtünk el. Urunk, áldunk téged azért, mert nem vett el bennünket, bár ez jogos ítélet lenne a mi részünkre, hanem tárt karokkal fogadsz. Urunk, ezért leborulunk előtted, és köszönjük, hogy tékozló gyermekekként eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy a megrepett nádat nem töröd el, a pislogó mécsest nem oltod ki. Köszönjük, Urunk, hogy te látva a bűneink feletti szégyenkezésünket, fogadsz bennünket bűnbocsánatoddal, megtisztításoddal, az új élet ajándékával. Urunk, áldunk téged azért, mert az e gondolataid nem a mi gondolataink, a te útjaid nem a mi útjaink, sokkal magasabbak a miénknél. Áldunk téged, Urunk, hogy mi ennek a részeseivé lehetünk, hogy a te szereteted véghetetlen, és te ma is befogadsz ebbe a szeretetbe bennünket. Könyörgünk, Urunk, add, hogy az úrvacsorával élve a te örömöd, a te békességed, a te szent lelked által uralkodhasson a mi szíveinkben. Segíts bennünket, Urunk, lelked által, hogy a te jóságodat, a te kegyelmedet és szeretetedet ne csak most szavakkal háláljuk majd meg, hanem a hétköznapjainkban, a cselekedeteinkkel is. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik ma akadályozva vannak, hogy eljöhessenek a te házadba, akár betegség, akár más körülmények folytán. Lelked által könyörgünk, légy velük is, erősítsd őket, add, hogy a te békességet töltse be az ő életüket is. Fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg könyörgésünket. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az elő felolvasott igeszakasz összefüggésében, Mózes 5. könyvének 30. részéből, a 6., valamint a 19., 20. versekből, és János 1. levelének 5. részéből, a 3. versből. És körülmetéli az Úr a te Istened a te szívedet, és a te utódodnak szívét, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódod. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá, mert ő a te életed. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Kedves testvéreim, van két szó, amit mi, reformátusok, nagyon gyakran használunk egyházias közegeinkben, egyházi intézményekben, gyülekezetben, itt a templomban, minden egyes alkalommal, amikor találkozunk, vagy éppen elköszönünk, akkor ugyanazt a két szót mondjuk egymásnak, az áldás békességről beszélek. Ez az amúgy nagyon komoly és szép üdvözlési formula, sokkal több egy egyszerű jókívánságnál, de sajnos nagyon kiüresedett és elcsépelté vált református berkeinkben. Üdítő kivétel, amikor valaki valóban komolyan gondolva kihangsúlyozza egyik vagy másik szót, vagy éppen az Istennek dicsőség két szóval válaszol, ami igazán kálvinista gondolatot tükröz. Ezek mellett, amikor ezeken meglepődünk, személyesen én magam még jobban meglepődtem, amikor az egyik osztályba bementem egy hittanóra elején, és a szokásos áldás békesség köszönés után még állva maradt az osztály, és az egyik gyerkőc teljesen magától felbuzdulva azt mondta, hogy Isten áldja Gyuszi bácsit. Hát először is nagyon meghatódtam, másrészt örültem, hogy van ilyen önálló gondolat a szokásos áldás békességes köszönés után, vagy mellett, és hát persze én is azt mondtam, hogy hát az Úr Jézus áldjon titeket is, és azóta ebben az osztályban ez a mi kis rituálénk, minden órát így kezdünk, hogy külön Isten áldását kívánják nekem is, a gyermekek, meg én is nekik. Azonban csak akkor nem fog ez a rituálé rutinná válni, ha tudatosítjuk magunkban, és újra megerősítjük, hogy mit is kívánunk egymásnak. És ez ránk is igaz, kedves testvéreim, akik naponta többször, vagy akár több tucatszor használjuk ezt a köszönést, hogy áldás, békesség. mai lekciónk és textusunk alapján köszöntésünk első szavára, az áldásra szeretnék fókuszálni. Mit is kívánunk egymásnak? Mit is kívánunk valójában a másik életére, amikor azt mondjuk, hogy Isten áldjon? Mi is az áldás? Valaki egyszer így fogalmazta meg, az áldás Isten támogató jelenléte egy egyén, egy közösség vagy egy nép életében. Ezek alapján, vagy ez alapján, a definíció alapján, kedves testvéreim, Isten most azt kérdezi tőlünk, hogy ha megnézzük a saját életünket, vagy szétnézünk a környezetünkben, ott vajon van-e áldás, és van-e békesség? Olyan életet élünk-e, kedves testvéreim, amit Isten jó szívvel meg tud áldani? Vagy ha azt mondjuk, hogy az áldás Isten támogató jelenléte, vajon olyan életet élünk-e, amit Isten tud támogatni? A felolvasott lekcióban egy olyan történet áll előttünk, amely két hegyhez kapcsolódik. Elkezdődött az a sorozat pár héttel ezelőtt, ami a bibliai hegyek vagy kiemelkedő jelentőségű hegyek történetéről szól. Ebben a történetben két hegyhez kapcsolódik a történet, az egyikhez az áldás, a másikhoz az átok. Nem csak áldásról beszél a Szentírás, noha az átokról szóló részt most nem olvastuk fel. Az előbbiek fényében, ha beszéltünk az áldásról, akkor mi lehet az átok? Hogyan fogalmazhatnánk meg, hogy mi is az átok? Röviden, Isten támogató jelenlétének a hiánya, vagy másként Isten ítélő jelenlétének a megléte. Bővebben kifejtve, az átok az az, hogy Isten szembe megy mindazzal a tervvel, törekvéssel, céllal, szándékkal és akarattal, gondolattal, szóval és tettel, ami a nélküle élő emberre jellemző. És amikor ezeket az igéket olvastam, és ezeket a fejezeteket Mózes 5. könyvéből, a 27-28. Részt, meg a 30. részt, akkor készülés közben eszembe jutott egy olyan ige, amikor először olvas az ember, akkor igencsak elcsodálkozik, és talán meg is botránkozik. Hogy mondhat ilyet az apostol az 1 Korintus 16-22-ben? Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott. Hogy mondhat ilyet? Pedig, ha megnézzük az egész üzenetet, megnézzük a szövegnek az összefüggését, akkor ez az ige összhangban van az egész Szentírással, Isten kijelentésével. Maga az Úr Jézus is valami hasonlóról beszél. János evangéliuma 3. részében, annak a bizonyos beszélgetésnek az alkalmával, amikor Nikodémussal beszél. A 3. rész 18. versében ezt mondja az Úr Jézus. Aki hisz ő benne, azaz Jézusban, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. 36. versben ezt mondja, aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Azt mondhatjuk tehát, kedves testvéreim, az elhangzott igék alapján, hogy aki nem szereti az Úr Jézust, az már eleve ítélet, vagy átok alatt van, mert az élet forrásától vágta el magát tudatosan. A János 17.3-ban az Úr Jézus a főpapi imában azt mondja a mennyei atyának, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez alapján kimondhatjuk, hogy ha az örök élet Jézus megismerése, a vele való életközösség, akkor az örök halál, a kárhozat az az, ha valaki nem ismeri Jézust, és nem él vele életközösségben. Így minnyájunk számára talán már érthetőbb és átlátható az 1 Korintus 16.22 igazsága. De mivel szóba kerültek az átkok, meg kell állnunk egy gondolat erejéig az átok mondással és az átkozódással kapcsolatban. Hiszen sajnos a mai világban ezt tapasztaljuk nagyon gyakran a környezetünkben, az istentelen világ él ezekkel a formulákkal, ezekkel a szavakkal, ezekkel a káromló kifejezésekkel, mit tegyen a keresztény ember, amikor ezzel találkozik. Amikor valaki esetleg az utcán átkot mond rá valami indulat miatt, vagy valami meg nem értés miatt. Kezdjünk el félni, kezdjünk el rettegni, húzódjunk be egy sarokba, és várjuk, hogy mikor teljesülnek az átkok. Annyira jó, kedves testvéreim, hogy nekünk, keresztényeknek nem kell félnünk mások és a világ átkozódásától. Mert akik Jézus Krisztus uralma alatt éljük az életünket, azok Jézus Krisztus védelme alatt is vagyunk. Amikor valaki meg akarta átkozni Isten népét, azt mondta Isten, hogy nem fog a varázslás és nem fog az átok Jákobon és Izraelen. Az Isten népén nem fog a világnak az átkozódása, a haragja, az indulata, a gyűlölete. Azt mondja a Szentírás, hogy még a pokol kapui sem vesznek diadalt azon, aki Jézus Krisztusra alapozza az életét. A másik, ami az átkozódással kapcsolatban el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, nem csak félnünk nem szabad ettől, de a magunk részéről is úgy kell hozzáállni, hogy kerülnünk kell, hogy véletlenül se legyen olyan indulat, harag vagy gyűlölet a szívünkben, hogy valakire átkot mondjunk, vagy átkosat gondoljunk. Nem árthatjuk bele magunkat a nyelv bűneinek ezen részébe sem. Sem indulatból, tudatosan, meg még kevésbé. Mert aki ilyennel foglalkozik, és ilyenbe ártja magát, az az okkultizmus felé nyit. Keresztény emberként nekünk a világosság fegyvereit kell felöltenünk, és az Isten fegyverzetével kell harcolnunk. Mi nem harcolhatunk az ördög fegyvereivel, az ördög ellen. Nekünk Isten fegyvereit kell felöltöznünk, és arra figyelmeztet bennünket a Szentírás lépten nyomon, hogy minden átkozódástól és átokkal teli gondolattól óvjuk meg magunkat. A Jakab 3-ban ezt olvassuk. A nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk Istent, az Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki az áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenniük. A Máté evangéliuma 5. részében így figyelmeztet az Úr Jézus. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Végül az 1 Péter 3.9-ben pedig ezt olvassuk. Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Igen, kedves testvéreim, arra hivattunk el, és arra hívott el Isten, hogy áldást mondjunk, hogy áldást örököljünk, és hogy mások számára áldássá legyünk. Azonban áldássá csak az tud lenni, akit már Isten megáldott. Hogyan akar, kedves testvéreim, Isten minket megáldani? Mi az egyetlen módja Isten áldásai elnyerésének? Erről szól a lekcióként felolvasott történet. Az Ebál hegyen és Garizim hegyen elhangzottak, és az ottani történet, az ottani események emlékeztetnek bennünket arra, hogy Isten hogyan akar minket megáldani. Mi az az egyetlen útja és módja annak, amivel Isten áldásait elnyerhetjük. A történetet magát nem olvastuk fel, mert túl hosszú lett volna, de összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a pusztai vándorlás végén, amikor eléri Izrael népe az ígéret földjét, akkor megállnak a határában, és Mózes Izrael 12 törzsét két részre osztja. 6 törzs a Garizim hegyre megy fel, amely délfelől volt, 6 törzs az Ebál hegyre, amely északfelől volt. A két hegy között a völgyben pedig Sikem városa terült el, itt ebben a völgyben álltak meg a léviták a frigyládával, és itt hangzottak el ezek az igék. Azt mondhatjuk, kedves testvéreim, hogy nem véletlen, hogy Isten itt újítja meg a szövetségét az ő népével. Nem véletlen, hogy éppen Sikem városa az, ami a központi területe ennek a szövetségkötésnek, ennek a szövetség megújításnak, a korszak lezárásának, a pusztai vándorlás lezárásának, és az új korszak kezdetének, a honfoglalásnak és az ígéret földjének a birtokba vételének. Hiszen Sikem városa volt az, ahol Ábrahám először épített oltárt az Úrnak, a szent földön, az ígéret földjén. Sikem városánál ígérte meg Isten először Ábrahámnak, hogy ezt a földet neki és utódainak adja. Sikem városánál mondta azt, amikor oltárt épített Ábrahám az Úrnak, hogy megáldalak téged, és áldássá leszel. Nem véletlen a helyválasztás, kedves testvéreim. Kijött Izrael népe az egyiptomi fogságból, egy új kezdet előtt áll, az ígéret földjének az elfoglalása előtt, és szembesül annak a valóságával, hogy az az Isten, aki 500 évvel korábban Ábrahámnak adott egy ígéretet, az beteljesítette szó szerint a neki adott ígéreteket. Úgy léphettek be az ígéret földjére, úgy léphettek be Kánaán földjére, annak a biztos tudatával, hogy Isten velük van, hogy Isten vezeti őket, és ahogy Isten beteljesítette az Ábrahámnak adott ígéretet, mert ímlám itt vagyunk, és népként vagyunk itt, nem egy-két kósza lélek, hanem egy hatalmas tömeg, Isten ugyanígy a nekünk szóló ígéreteket is be fogja teljesíteni. Van mire alapozni, van mire építeni az új korszak kezdetén. A nagy erőfeszítés, a nagy próba előtt, mielőtt elfoglaljuk ezt a földet, Isten megerősíti a velünk kötött szövetségét, rámutat ígéreteire, megmutatja, hogy hogyan teljesítette be az ő ígéreteit. Nem csak van mire alapozni, hanem van kire alapozni. Az Istennel való szeretett közösségre. Erről szól ez a gondolat. Az áldások hegye a Garizim hegy volt. Érdekes megfigyelni azt, a leírásokból kiderül, hogy Isten mennyire odafigyelt arra, hogy a nép ne csak gondolatokat, fennkölt filozófiát halljon, vagy csak pusztába kiáltott szó legyen, amit mond itt Mózes vagy a léviták, hanem szemmel láthatóan valóságossá legyen a nép számára, milyen következményei vannak annak, ha követik Istent, és milyen következményei vannak annak, ha elhagyják Istent. Ez már rögtön a két hegyen meglátszódott. A Garizim hegyen, ahonnan az áldás szólt, ott bőven termővidék volt, azt írják a leírások, hogy 10 forrás táplálta ezt a hegyet. Amikor az izraeli nép ránézett, Isten népe ránézett erre a hegyre, ahonnan az áldások szóltak, szemmel láthatóan valóságá vált számukra, hogy na milyen az, amikor Isten megáld. És az Ebál hegy, ami csak néhány száz méterre volt ettől a Garizim hegytől a másik oldalon, az pedig teljesen puszta volt, kietlen és kopár, terméketlen. Láthatta Isten népe azt, hogy ilyen lesz a mi életünk is, hogyha nem figyelünk Istenre, és nem őt követjük. Isten annyira kegyelmes, kedves testvéreim, hogy tudja, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva az érzékeinknek, a látásunknak, a szemünknek, mint érzékszervünknek, és még erre is tekintettel van. És lehajol hozzánk, és azt mondja, nézd meg, ilyen lesz az életed, kivirágzik az életed, ha engem követsz, ha bennem bízol, ha megtartod az élet törvényét, áldott leszel és áldással leszel. De pusztává, kietlenné és terméketlenné lesz az életed, hogyha nem figyelsz rám, ha nem engem követsz, ha nem tartod meg az élet törvényét. És amikor ezekre a látható jelekre gondoltam, akkor eszembe jutott az az alkalom is, amivel ma élhetünk, az úrvacsora közössége, hogy a sákramentumok is látható jegyek, amiket Isten éppen azért ad a szemünk elé, hogy megerősítse a hitünket. Az úrvacsora is lehet áldás és átok. Erre figyelmeztet bennünket a Szentírás. Az úrvacsora lehet áldás a bűnbánónak, hiszen örök életre táplál a Szentlélek által. Megerősíti az Istennel való szövetségünket, megerősít bennünket a bűnbocsánat valósága felől. Megerősíti az üdvbizonyosságunkat. Azonban Pál apostol figyelmeztet, hogy lehet az úrvacsora ítélet is. ha valaki nem bűnbánó szívvel veszi, ha valaki úgy gondolja, hogy hát én így is jó vagyok Istennek. Nem kell nekem megváltoznom, nincs nekem igazából szükségem a kegyelemre, hát én jó ember vagyok. Nem öltem embert, nem raboltam bankot, igazából csak azért állok fel, mert mindenki más feláll, és furcsa lenne, hogyha én nem állnék fel, és nem mennék ki az úrvacsorához. Pál apostol figyelmeztet, hogy csak a bűnbánó szív számára lesz áldás az úrvacsora. Aki felfuvalkodottan Isten kegyelmét visszautasítva, lép oda az ítéletet, eszik és iszik önmagának. És arra figyelmeztet a szereztetési igék végén, amit már nem szoktunk felolvasni, hogy mivel sokan így gondolkoznak, mivel sokan nem veszik komolyan az úrvacsora szentségét, ezért van köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Nem csak fizikálisan, hanem lelki értelemben is. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogyha visszatérünk az Izrael népének történetéhez itt az Mózes 5. könyvében, hogy a nép, amikor megáll ezelőtt a két hegy előtt, emlékoszlopokat állít, az oszlopokon fel van írva Isten törvénye. Szemmel látható megint a számukra, érzékelhető, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten terve, mi az élet útja. Azt mondja Isten, ezt cselekedd, és élsz. Olyan egyszerűnek tűnik, kedves testvéreim, nem? Ezt cselekedd, és élsz. Isten nem akarja, hogy meghaljunk. Nem akarja, hogy tönkre menjen az életünk. Nem akarja, hogy kiszáradjon és terméketlen legyen az életünk. Nem akarja, hogy átok alatt legyünk. Isten azért adta a törvényeit, hogy útba igazítson bennünket, hogy megmutassa az élet útját. Ezt cselekedd és élsz. Hogyha egy teljesen pofán példával szeretném, vagy nagyon gyermetek példával szemléltetni, van előttünk két pohár. A jobb oldali pohárban tiszta víz van. A baloldali pohárban arzénos víz. Melyiket fogjuk választani, hogy oltsuk a szomjunkat? Melyik fog minket igazán felüdíteni? Olyan egyszerű a választás, nem? Olyan egyszerű a döntés, olyan evidens, hogy persze, hogy a tiszta vizet választjuk, mert az ad igazán felüdülést, és utána nem fogunk meghalni tőle. És miért nem vagyunk így, kedves testvéreim, a lelki forrásokkal? Miért nem ilyen egyszerű a választás, amikor a lelkünk táplálásáról van szó? Miért nem vagyunk olyan finnyásak, amikor a lelki táplálék beviteléről kellene döntenünk? Hogy mit nézünk, meg mire nézünk, meg mit hallgatunk, és mire hallgatunk? Mert azt nagyon meg tudjuk nézni, és nagyon meg tudjuk válogatni, hogy mennyire tápláló egy étel, amikor bevásárolunk, mennyi E van benne, vagy nincs benne. Arra nagyon érzékenyek tudunk lenni. De arra, hogy a lelkünket mivel tápláljunk, vagyunk ugyanolyan érzékenyek, vagy legalább olyan érzékenyek? Mert a testünk néhány évtized alatt úgyis tönkre megy. Akkor talán nem a lelkünk táplálására kéne nagyobb gondot fordítanunk, amelyik örökké él, csak éppen nem mindegy, hogy hol. Annyira tiszta és egyértelmű, hogy a tiszta víz az, ami éltet, és az az, ami felüdít. Mi által akar minket Isten felüdíteni? Mi által akar minket megáldani? Azt mondja a Szentírás, a törvény megtartása által. És kedves testvéreim, most nem törvényeskedésről beszélek, nem a cselekedetekből való megigazulásról beszélek, hanem arról beszélek, ami józan ésszel is felfogható, amint a fizikális életben maradásnak is megvannak a törvényei és a keretei, ugyanúgy a lelki életben maradásnak is megvannak a keretei és a törvényei. Isten törvénye az, ami megadja a keretét a lelki életben maradásnak. Ő a vele való közösség, a te életed. És sok mindenhez hasonlíthatnánk az Isten törvényét, akár mondhatnánk azt, hogy az a szalagkorlát az út mentén, amelyik megóv bennünket attól, hogy lezuhanjunk a szakadékba, vagy mondhatjuk azt, hogy az Isten törvénye az az útjelző tábla, amelyik megmutatja nekünk a helyes irányt, hogy célba érjen az életünk, és ne tévelyegjünk, vagy lehet várfalhoz is hasonlítani, ami megvédi azokat, akik bent vannak. Isten tehát nem korlátként, hanem védelemként adta a törvényeit, hogy teljes és boldog életet éljünk, itt és majd oda át vele. Olyan egyszerű ez, kedves testvéreim, nem? Isten rendje a mi védelmünkre van. Nekünk jó, ha megtartjuk. Az Isten külön kegyelme, hogy őt is dicsőíti az, hogyha szerinte való módon élünk és megtartjuk a törvényeit. De hát az élet törvénye, ami éltet bennünket, az nem a mi javunkat szolgálja? Nem a mi életünk védelméről szól az egész? És nem nekünk lenne a legjobban felfogott érdekünk, hogy aszerint éljünk? Volt valaki, aki valaha feltette azt a kérdést, hogy minek van a szalagkorlát az út mentén, amikor itt megyünk fel a szerpentineken a bükkbe? Volt valaki, aki azt kérdezte, hogy hát, hogy tehették ezt ide? Milyen gonoszak azok az emberek, akik ezt ide tették, akadályozzák az én szabad mozgásomat? Akadályozzák, hogy kiteljesedjen az én életem? Nem mehetek akármerre? Milyen gonoszak ezek az emberek? Senki nem mondta ezt, mert mindnyájan tudjuk, hogy a szalagkorlát azért van ott, hogy az életünket védje. Miért nem tudunk az Isten törvényére így tekinteni? Miért érezzük azt, hogy az minket korlátoz, vagy valamitől meg akar fosztani, vagy akadályozza a mi személyiségünknek a kiteljesedését, vagy azt, hogy megvalósítsuk önmagunkat? A sátán akarja, kedves testvéreim, hogy ennek lássuk a törvényt, az Isten rendjét, és el akarja velünk hitetni, hogy ez bármitől megfoszt bennünket, és azért akar újra és újra rávenni, hogy áthágjuk azt, mert tudja, hogy akkor az életünk ott fog kikötni, ahol kikötne az életünk, ha átszakítanánk a szalagkorlátot. Ne engedjük, kedves testvéreim, hogy a sátán elhitessen bennünket, és a lelki szalagkorlátokat ne szakítsuk át, mert a védelmünkre vannak. Valaki így fogalmazta meg, tartsd meg a rendet, és a rend is megtart téged. Azonban, kedves testvéreim, hogyha szétnézünk magunk körül, a közegeinkben, a világunkban, akár a munkahelyen, akár a baráti körben, sokszor a családban, vagy ha nagyobb egészet nézzük, egy ország, egy nemzet életét, vagy éppen Európát, ha vizsgáljuk, nem az áldást látjuk. Sokkal inkább az átkokat látjuk, és az átoknak a megsokasodását. Ebből csak egy dologra következtethetünk. Arra, hogy áthágtuk Isten törvényét. Ez a törvényszegés a bűn. Ennek lett a következménye az a sok-sok átok, ami alatt nyögünk egyénileg, közösségileg és nemzetként is. A lekcióban nem olvastuk fel, kedves testvérem, a 27-28. Rész átkait. Egyrészt azért, mert hosszú lett volna, másrészt azért, mert nem túlságosan szívderítő. De otthon a magunk csendességében érdemes elolvasnunk Mózes 5. könyvének a 27-28. Részét. Tanulságos végig tanulmányozni, ugyanis Izrael népének az életében szó szerint beteljesedtek ezek az ítéletek, ezek az átkok, amikor hitehagyottá váltak, amikor elfordultak az élő Istentől, amikor nem követték a törvényét. És sokan mondják, nagy tévedésben élve, hogy de hát mi nem vagyunk zsidók. Mi nem Izrael népe vagyunk. Mi már keresztjének vagyunk. Mi ránk ezek a dolgok már nem vonatkoznak. De mi vajon 21. századi keresztjének különbek vagyunk, mint Izrael? Különbek vagyunk, mint az az Izrael, amelyik csak fél szívvel követte Istent, vagy teljesen elfordult tőle, és aztán át kellett élje ezeket az ítéleteket? Mi vajon különbek vagyunk-e, kedves testvéreim? Mi, a lelki Izrael, mint a fizikális Izrael volt 2500-600 évvel ezelőtt. És csak egy-két példát hagy mondjak. Nem kell visszamenni évszázadokra, meg évezredekre a magyar nép történetében, csak hogy megvizsgáljuk, hogy hányadán állunk mi Istennel, hogy mennyire verhetjük mi a mellünket, vagy mennyire veregethetjük meg mi a válunkat, hogy milyen ügyesek voltunk az elmúlt évszázadokban. Gondoljunk arra a 6 millió gyerekre, vagy most már több mint 6 millió gyerekre, akiket az anyaméhen belül öltek meg az elmúlt 50-60 évben Magyarországon. Beszél erről a Szentírás, hogy amikor odaadod a te gyermekedet a Moloknak, a Molok volt az a bálvány, akinek a gyermekeiket áldozták fel a zsidók, amikor elfordultak Istentől. És aztán jöttek azok az ítéletek, amikről az 5 Mózes 27-28-ban olvasunk. Meggondoljuk-e, kedves testvéreim, hogy vajon miért tartunk mi most itt, országként, népként, nemzetként, amikor nem vettük komolyan annak a felelősségét, hogy Isten társát tett minket a teremtésben, a gyermeknemzés, a gyermekszülés áldásán keresztül, és erre fittyet hánytak milliók, és megöltünk 6 millió gyereket az anyamében. Nem maradt, kedves testvéreim, ez nyom nélkül és következmények nélkül, nem csak az egyének életében, hanem egy nemzet életében sem. És aztán lehet, hogy valaki mégis életet adott a gyermekének, nem ölte meg. De nem csak ilyen módon lehet megölni a gyermekeinket, hanem ha engedjük őket feltartott kézzel, bedobott gyeplővel a világba, az a lassú halál, a lelki halál, a szellemi halál, amikor a divatokon, a trendeken, meg a korszellemen keresztül a világ újra bedarálja. Lehet, hogy nem csecsemő, vagy magzatkorban, hanem 10-20 évesen szakítja el a gyermekeinket, nem csak tőlünk, hanem az Istentől is, az Isten rendjétől. Vajon erre gondolunk-e, amikor a gyermekeinket neveljük, amikor a gyermekeinket elengedjük bizonyos helyekre, és aztán éjszaka meg rettegünk, hogy vajon haza fog-e jönni? És miért vágyódik el a gyermek oda? Azért, mert nem biztosítunk számára olyan otthont, meg olyan közeget, amiben ő igazán jól érzi magát. Mert ha azt biztosítanánk, akkor nem menne el. Akkor nem vágyódna a világba, nem vágyódna az őt tönkretevők közé. Mert csak ideig, óráig tűnik az jónak, aztán hosszú távon megvan a gyümölcse is. Nagyon komoly a felelőssége, kedves testvéreim, a keresztény szülőknek, nagyszülőknek, hogy hogyan nevelik a gyermekeiket, unokáikat, és mire engedik el, és hova engedik el. Sokan elmondják a nagy bölcs tanácsot, menj el, fiam, lányom, oda nyugodtan, csak maradj tiszta, csak maradj szent. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy menjél be a disznóolba, csak maradjál tiszta. A disznóolban nem lehet tisztának maradni, kedves testvéreim, és a lelki disznóolakban sem lehet tisztának maradni, bármennyire is próbál valaki úgy bemenni. A családoknak, a szülőknek, a nagyszülőknek kell olyan közeget biztosítani a gyermekek, unokák számára, hogy ott jól érezzék magukat, és otthon érezzék magukat a családban, és ne vágyódjanak el a lassan, de biztosan tönkretevő világba. És ha nem a családokat nézzük, kedves testvéreim, vagy nem Magyarországot, hanem nagyobb egységben gondolkozunk, ha megnézzük Európát, akkor hol tartunk most? Újra retteghetünk a népvándorlás következő hullámától, miközben feltartott kézzel engedjük, hogy kifosszanak bennünket. Hogy jutottunk ide? Valaki ezt így fogalmazta meg, Európa kereszténysége, vagy a nyugat nem ment ki a biztonságos öbléből a népek háborgó tengerére az evangéliummal, hát behozta Isten a népek háborgó tengerét a mi biztonságos öblünkbe. Erről szól, kedves testvéreim, a mai európai helyzet. Itt tartunk most. Vajon nem ezeken kellene elgondolkoznunk, és nem azon, hogy miért jutottunk, és hogyan jutottunk ide, és hogy a visszatérés, a bűnbánat, a megtérés adna igazán megoldást, ha ahhoz az Istenhez térnénk végre vissza, akitől elfordultunk, és emiatt az elfordulás miatt vannak rajtunk ezek az ítéletek. Mi tehát a megoldás? Aki elolvassa majd otthon ezt az 5 Mózes 27-28-at, láthatja, hogy a nép csak az átkokra mond áment. Az áldások elhangzanak, de arra a nép nem mond áment. Az ámen a megerősítés. Miért van az, hogy a nép csak az átkokra mond áment? Erről beszél, és így értjük meg, hogyha elolvassuk Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelének a 3. részét és annak a 10. versétől. Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, mint hogy megvan írva, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. A törvény pedig nincsen hitből, hanem amely ember cselekszi azokat, élni fog azok által. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Igen, kedves testvéreim, az Úr Jézus hordozta el a mi bűneink büntetését, ő állt oda Isten ítélete alá, ő lett átkozott azért, hogy mi áldássá lehessünk, és mi áldottak lehessünk. Ő vette magára Isten átkát és ítéletét ott a Golgotán, azért, hogy rólunk elhárítsa az átkot. Azért, hogy a sokkal nagyobb ítélettől, az örök kárhozattól megváltson bennünket. Mert mindaz, ami itt a földön nyomorúságként és átokként rajtunk van, az időleges. De Jézus tudta, hogy van egy sokkal nagyobb átok, egy sokkal nagyobb ítélet, az örök kárhozat, és ettől akart minket, és akar minket megóvni. Miért csak az átokra mond áment Izrael népe? Azért, mert az áldást nem kell külön megerősíteni, azt nem kell bizonygatni. Az alapfelszereltség, széria felszereltség Istennel járva. Ebből jöttünk ki, kedves testvéreim, az áldott állapotból, az Istennel való közösség állapotából, az Édenkertből. Elhagytuk őt, az élő víz forrását, és kutakat ástunk magunknak, amiből elszivárog a víz. Ezért vagyunk ebben a helyzetben, kedves testvéreim, és ezért figyelmeztet bennünket az ige, hogy az áldás az alap, és az természetes Istennél. Ha visszatérünk hozzá, újra az áldás lesz az életünk jellemzője. A visszaút, kedves testvéreim, Jézuson keresztül vezet. A bűnbánaton, a megtérésen, a szív körülmetélésén keresztül, ahogy olvastuk az 5 Mózes 30-ban. Egyénileg, családként, közösségként és nemzetként is bűnbánatot kell tartanunk, és meg kell térnünk, vissza kell térnünk az élő Istenhez, ha élni akarunk, ha életben akarunk maradni. A szív körülmetélése nem jelent mást, mint az Istennek szenteltségnek a kifejezése, a megtisztulás, a megújulás, lelkileg erre van szükségünk, hogy elkülönítsük magunkat a világtól, elkülönítsük magunkat a bűntől, és elkülönítsük magunkat Isten számára. Ezt jelenti a szív körülmetélése, a bűntől való megtisztulást és az újjászületést. Isten megígéri, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, annak örök élete van. Aki Jézus Krisztushoz jön, azt ő nem küldi el. Aki Jézus Krisztust élete urának és királyának fogadja el, annak adja az ő tulajdon szent lelkét. És a szent lélek lesz az, aki újjászül minket. Már nem külső törvény lesz számunkra Isten 10 parancsolata. Isten törvénye nem egy rajtunk kívülálló igazság lesz már. Nem egy kőtáblára vésett, megtarthatatlan és betarthatatlan törvény. Hanem azt mondja az ige, szívünk hústábláira írja fel Isten szent lelke az ő törvényét, az ő rendjét. Mi a megoldás, kedves testvéreim? Nagyon egyszerű. A halál helyett válaszd az életet. A halál kultúrája és civilizációja helyett válaszd az életet, Jézus Krisztusban. Ő mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Őt választva és vele járva lesz áldott, és kiteljesedett az életed. És újjászületve már nem esik nehezedre majd a gyümölcstermés, újjászületve nem esik majd nehezedre a törvény megtartása, ahogy olvashattuk az 1 János 5-ben, az ő parancsolatai nem nehezek. A vadszőlőnek, kedves testvéreim, nehezére esik nemes szőlőt teremnie. Annyira nehezére esik, hogy nem is tud. A vadszőlő nem terem nemes szőlőt. De amikor a szőlővesszőt, a vadszőlővesszőt beoltják a nemes szőlőtőbe, akkor fog majd nemes szőlőt teremni. De ehhez szükség van a beoltásra, ehhez szükség van a Krisztushoz való odakapcsolódásra, a benne való feltétel nélküli bizalomra, a vele való naponkénti közösségre. Akkor tudunk gyümölcsöt teremni, és akkor már nem lesz nehezünkre, és nem esik nehezünkre az ő törvényének, az ő rendjének megtartása. Jézusba kapaszkodva, belé gyökerezve, ragaszkodjunk hozzá, mert ő a mi életünk.
Amen.
Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te azért jelentél meg, hogy az ördög munkáit lerontsd. Köszönjük neked, hogy te azért jöttél el, hogy elvedd rólunk az átkot, és utat készíts az életünkben Isten áldásai számára. De tudjuk, Úr Jézus, azt, hogy Istennek minden áldása és ígérete csak benned és rajtad keresztül lehet a miénk. Bocsáss meg nekünk, Úr Jézus, amikor máshol keressük a felüdülést, a vigasztalást, az örömet, a békességet. Bocsáss meg, amikor a te áldásait közül válogatnánk, de téged magadat, a te személyedet elutasítjuk, és nem engedjük, hogy a te uralmad, a te terved valósuljon meg az életünkben. Úr Jézus, szeretnénk végre feladni a saját erőnkből való örömszerzési kísérleteket, szeretnénk végre feladni azt, hogy a te törvényedet áthágva keressük a békességet, a boldogságot és a kiteljesedést. Úr Jézus, azért könyörgünk, hogy a te szent lelkeddel szűj újjá bennünket, a te szent lelked legyen a mi életünknek az iránytűje, a te igéd legyen a mi életünknek a zsinórmértéke, és hadd tudjunk abban a rendben élni a te akaratod szerint, amit te elterveztél nekünk. Mert tudjuk, hogy csak a veled való járás és a veled való élet az, ami kiteljesít, és a te rendednek a megtartása a mi életünk. Te látod, mennyei atyánk, a körülöttünk lévőket, a sok rendetlenséget, rendezetlenséget, sok ítéletet és átkot, amit emberek, közösségek, nemzetek hordoznak. Mi szeretnénk kikerülni ezek alól az ítéletek alól. Megbánjuk és megvalljuk, és elhagyjuk, Úr Jézus, a mi bűneinket, és azért könyörgünk, hogy te add nekünk a te szabadításod örömét. Te vezess bennünket tovább az élet útján. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy adtad az úrvacsora közösségét, az azzal élés lehetőségét, add, hogy mindnyájunk számára, akik hittel vesszük, valóban áldássá legyen az. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, nem csak az egyéni életünket, hanem közösségeinket is, gyülekezetünk egész közösségét. Imádkozunk, mennyei atyánk, most a gyászolókért, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Imádkozunk a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Különösképpen is imádkozunk gyülekezetünk vezető lelkipásztoráért, hogy te erősítsd meg és gyógyítsd meg őt. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, gyülekezetünk tágabb közösségét, az óvodát, az iskolát, te áld meg az ott folyó munkát, szolgálatokat, adj megtérést kérünk a gyermekek, a szülők, a tanárok között. Imádkozunk, mennyei atyánk, egyházunk és nemzetünk megújulásáért, azért, hogy te adj ébredést a te lelked által. És hozzuk eléd, mennyei atyánk, az üldözött keresztjének ügyét, könyörülj rajtuk, erősítsd az ő hitüket, és légy az ő szabadítójuk. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet. Ámen.